Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szerafin Józseffel, a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docensével Miklódi Márta beszélget.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Szerafin József tiszteletes urat, a Baptista Teológiai Akadémia docensét. Kedves docens úr, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és eljött hozzánk, bizonyságot tegyen a hitéről, Isten szerepéről az életében. Ehhez Szentírás ígét választott, amit most kérem, olvasson fel.
Nagyon rövid a Szentírás ígém, de nagyon sokszor szerepel a Bibliában is, dicsérjétek az Urat. Erre épül az életem.
Hát egy kicsit bővebben akkor térjünk erre ki, mert dicsérjük, persze folyamatosan dicsérjük az Urat, de miért pont ezt az igét választotta? Milyen szerepet érez az életében, hogy a dicséretnek, és milyen következményei vannak?
Nagyon régóta, lehet azt mondani, hogy tinédzser korom óta, amikor megtértem, elindultam Isten felé egy pedig lehet, hogy érdekes, vagy szokatlanabb módon gyülekezetben nőttem fel, de mégsem a gyülekezeti irodalom vitt el Isten felé, hanem nagyon furcsa módon Baudelaire versei indítottak el azon, hogy Istent keressem. És ez a keresés azóta is tart is, amellett, hogy meg is találtam őt. Ahogy élem az életemet, nagyon sokszor kell valahol értelmet találni a saját dolgaimnak, értelmet találni a körülöttem lévő eseményeknek. És ezek hol felvisznek, hol levisznek egy hullámvölgybe. Eljutok néha egészen elkeseredésig, eljutok néha nagy örömig, de ott van el mögött mindig az, hogy akkor miért is működök én, miért is van körülöttem világ értelmes lényekkel, és valahol ez az ige az, ami nagyon régóta, évtizedek óta, amire kiukadok állandóan, hogy nem létezik az, hogy minden hiába valóság, bár a prédikátor ezt nagyon sokszor szintén elmondja, hanem az ő könyvének is a végén azért ott van Isten, nem, ott nem szó szerint a dicsérete, hanem keresése, és az akaratának a teljesítése, de bennem meg ez kristályosodott ki, hogy bármilyen létezésnek hullámvölgy, hullámhegy után ott ad értelmet Isten dicsérete. Erre fut ki, én azt hiszem, az egész teremtett világ élete is.
Azt hiszem, ha Isten dicsérjük, akkor azt az Úristen nem csak, hogy meghallgatja, hanem vissza is igazolja, és különböző ajándékokat küld nekünk, jutalmakat is küld nekünk, olyan értelemben, hogy segít, érezzük, hogy segíti a mindennapjainkat, segíti a céljainkat, ha bizalommal fordulunk hozzá. Az ön életében ez hogyan történt?
Én számtalanszor azt tudom mondani, hogy Isten kegyelme végig kíséri az életemet. Akármilyen dimenzióban nézem ezt, tehát mondjuk családi dolgokban, munkahelyi dolgokban, egyéb, kisebb, nagyobb folyamatokban, a háttérben mindig ezt érzem. Sokszor van benne nagyon nagy nehézség, minden felsoroltban. Van olyan, hogy az ember falnak megy, vagy olyan gödörbe érzi magát, hogy ki se tud belőle jönni, de éppen ezért értékes valahol pontosan ez az ige, vagy ez az üzenet, hogy akármilyen helyzetben is vagyunk, Isten elvárja tőlünk, és nem csak elvárja, lehetőséget ad a dicséretére. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog, ami számtalanszor erőt adott az életemben.
Az Úristen megtervezi az életutunkat. Bizony, sokszor nehézségekkel is találkozunk. Az okát nagyon sokszor nem is értjük. Volt-e az ő életében olyan esemény, hitbéli próba, amikor nem értette a történetet, és nem értette, hogy miért történtek a dolgok úgy, és hogyan tudott ezen túljutni?
Talán kegyelem az, hogy nagyobb olyan próba, nehézség, veszteség, valami így nem volt az életemben, ami így nagyon megviselt volna. Néha a saját nehézségeim, meg a környezetemben látott időnként értelmetlenségek hoznak fel olyanokat bennem, hogy hát akkor hol is van ez az egész elindítva, hogy vagyunk mi teremtve, mi a célja, van-e értelme bárminek. És ezek mellett, vagy ezek mögött ott érzem azt megmagyarázhatatlan magamnak is, hogy mégis azt érzem, hogy Isten valahol a tenyerén tart. És ez egy folyamatos dolog, amit persze ő is tart, és én úgy érzem, hogy néha hullámzik, de mégis ott vagyok.
A bemutatkozás elején említettem, hogy ön a Baptista Teológiai Akadémia docense. Kevéssé ismerjük tulajdonképpen ezt az ágát a protestáns vallásnak. A Teológiai Akadémián milyen képzés folyik?
A teológián döntően három fő irányban van képzés. Egyrészt van lelkipásztori képzés, ami a legősibb, hát több mint évszázados ágazata a teológiának. Van egyfajta szociális lelki gondozó irányú képzés, és van egy hitoktatói képzés, valamint akkor itt most egy további irány van, zenei, egyházzenei képzés, aminek, ezeknek persze több aliránya is vannak, ezt nem is részleteztem, talán nem is tudnám részletezni.
Minden protestáns vallás részére képeznek hitoktatókat?
Ahova elmegy dolgozni, és ahol munkát vállal a képzett valaki, aki jön tanulni, természetesen, de akár nem csak protestáns egyháznak is, ha felvállalják valamelyik iskolába, ami nem protestáns, vagy bármelyik iskolába, akkor ő hitoktató lesz. Igazából például a hallgatóknak a nagy része, a nagyobb része nem is baptista. Jelentős része, mert ez állandóan évről évre változik, de a nagyobb része az protestáns felekezetekből kerül ki, de katolikusok is vannak, nem ritkán.
Eszembe jutott Jakab leveléből egy gyönyörű szép idézet, és éppen a baptista szeretetszolgálatra szeretnék rákérdezni. Az idézet az így szól, hogy aki tudna jót tenni, és nem teszi, bűne az annak. Én azt hiszem, hogy a baptisták ezt nagyon-nagyon a szívükre helyezték, és ha más nem is, de ezt biztos, hogy ismert, hogy nagyon-nagyon sokféle és elismert és méltó tevékenységet folytat a szeretett szolgálat.
Igen, jó régóta, hogy kiteljesedett a tevékenysége, hisz már 21 néhány éve működnek, és folyamatosan növekednek is, és fejlődnek is tevékenységekben is. Két nagy csoportját mondhatjuk, vagy oszthatjuk fel a tevékenységüknek, bár lehet, hogy ez egy picit szakmai megközelítés. Az egyik az, amikor szociális intézményrendszereket működtetnek, illetve iskolákat, tehát ez egy oktatási rendszer, tehát akkor már is megint többféle tevékenységnél tartunk, valamint olyan segítő programokat, amelyek nem szociális szolgáltatásként működnek, tehát egy szabályozott rendszerben, hanem tartósan, de mégis egyedi sajátossággal működő, kidolgozott segítő programokat. Ilyenekre gondolok, például cipős doboz akció, ami elég széles körben ismert, és hát a gyökereknél, az indulásnál is a szeretett szolgálat volt jelen, vagy ami másik ilyen dolog, a katasztrófa elhárításban vesztek részt a világ szinte bármely pontján, azt lehet mondani, amelyek ugye ilyen egyedi, de nagyon tartósan hosszú éveken keresztül működő, de olyan hirtelen típusú akció jellegű dolgok. Vagy van, ami szintén még nem egy jogszabályilag szabályozott dolog, de nagyon fontos és folyamatos. Az ember kereskedelem áldozataival foglalkoznak, és védelmet nyújtanak nagyon sok mindenkinek. Erről is lehet hallani szélesebb körben, de hát a nagy munkák azok nem mindig a nyilvánosságban is megjelenő dologban testesülnek meg, hanem a mindennapi apró munkában, mert ez is olyan, hogy nagyon gyakran vannak kisebb, de hát az illetők, a megmentettek számára óriási jelentőséggel bíró esetek. Tehát ezek például ilyen típusú tevékenységek. Az intézményrendszer az szintén nagyon összetett. Nincs, alig van pontosan olyan szociális szolgáltatás Magyarországon, olyan típusú, amit nem működtetne a szeretett szolgálat. Mind például bentlakásos idős otthonokat, házi segítségnyújtást, étkeztetést, támogató szolgálatot, nappali ellátásokat, ezeket mind működteti a szeretett szolgálat, úgyhogy nagyon sokszínű az ellátása. De még a gyermekvédelem területén is vannak nevelőszülői hálózatai.
Fantasztikusan sokrétű tevékenység, és milyen létszámban állnak e mögött baptista testvérek, akik mindezt támogatják, segítik?
Maga az egyházi közösség egy tagsághoz kötődik, és ezért viszonylag jól nyilvántartható belül természetesen az egyháznak. Azt lehet mondani, hogy 12-13 ezer aktív tagja van a baptista egyháznak, de itt pontosan azért, mert ez egy ilyen szabad egyházi struktúra, ez annyit is jelent, hogy ennyi ember vasárnaponként ott van, sőt, ezek csak a tagok, tehát a hozzátartozók és egyebek, más emberek nincsenek benne. Úgyhogy ez egy intenzív közösségnek mondható. Ha a népszámlálást nézzük, akkor 18 ezerre jön ki, az előbb elmondottak alapján ez körülbelül logikus is, hogy ennyi a gyülekezeti háttér. De ha azt nézzük, hogy egy tágabb kötődéssel kik tartoznak a gyülekezeti háttérhez, akkor ennél lényegesen nagyobb számokat is kapunk, akkor sok tízezerre tehető azon embereknek a köre, akik valahol akár gyülekezetekhez kötődnek, több-kevesebb erősséggel, vagy például valamilyen intézményrendszeren keresztül kötődnek így a felekezethez, legyen az iskola, vagy legyen az szociális intézmény, akkor sokkal nagyobb, ennek többszöröséről is beszélhetünk. De maga a gyülekezeti mag, mint az előbb említettem, az a 10-15 ezer ember, aki viszont intenzíven benne van az ő saját hitéletében, amelynek egyik megnyilvánulása, hogy próbál önmagán túlnyúlni és segíteni.
Hát a Szentlélek munkálkodik, akkor bizony a szolgálat az kötelező. Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves docens úr, és a tavalyi évben a szociális intézményekben végzett sokoldalú tevékenységért és a példaértékű oktatói tevékenységért Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették önt ki, amihez a Mária Rádió nevében is gratulálunk, és Isten további áldását kérjük az életére és a munkájára.
Köszönöm szépen!
Szerafin Józseffel, a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docensével Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattint.